békesség néktek testvérek. Isten igéjét két helyről fogunk most elolvasni. Az egyik a Máté evangéliuma 20. részéből, a 29. verstől a 31. versig, a másik pedig majd a 2. korintusi levél 12. rész 7.-9. versei. Kezdjük most a Máténál, tehát Máté evangéliuma 20. rész 29. versétől a 30. Hát, a fejezet végéig. Jobban a fejezet végéig olvasjuk. És amikor Jerikóból távoztak, nagy sokaság követte őt. És ívé két vak, aki az út mellett ül, meghalva, hogy Jézus arra megy, kiállt, mondván: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk! A sokaság pedig dorgálja őket, hogy hallgassanak, de azok annál jobban kiáltanak, mondván: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk! És megállván Jézus megszólította őket, és mondta: Mit akartok, hogy cselekedjen veletek? Mondának néki: Azt, Uram, hogy megnyíljanak a mi szemeink. Jézus pedig megszámván őket, illette az ő szemeiket, és szemeik azonnal megnyíltak, és követték őt. És a 2. korintusi levél 12. részéhez lapozzunk. 7. verstől olvasom a 9. versig az igét, tehát 2. korintusi levél 12. fejezet 7. versétől a 9. verséig. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nékem a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem. És ezt mondta nekem: Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Mennyei édesatyánk, szeretnénk a te igédet megérteni, szeretnénk a te igéd által megerősödni, és szeretnénk a te igédről bizonyságot tenni. Kérünk, hogy indítsd be most ezt a folyamatot. Amen. Talán egy első ránézése is egyértelmű a két igének a párba állítása, hogy miért is történt ez az én részemről. Látjuk, hogy a két helyzet eltér egymásról. Van egy problémája két vaknak, meg van egy problémája egy apostolnak. Mind a kettő segítséget kér az Úrtól, az Úr Jézustól. Az egyik esetben azonnal jön a megoldás, a másik esetben pedig nincs megoldás. A kérésre, nem egyébként, hanem a kérésre nincs megoldás, az a válasz, hogy nem. Ez is egy válasz egyébként Isten részéről, hogy nem. Ha mi mondjuk Istennek, hogy nem, hát akkor az szemtelenség. De ha ő mondja, hogy nem, akkor az egy valós válasz, testvérek, azt nekünk el kell fogadni. Hát nézzük meg most az igent és a nemet is. Lássuk meg ezt a két problémát, testvérek, és ezt úgy fogjuk megközelíteni, hogy azt kell ma megértsük és meglássuk, hogy Isten kétféleképpen segít át minket a problémáinkon. Az egyik az, hogy megoldja a problémáinkat, a másik az, hogy felül emel minket a problémáinkon. Szeretném, ha mind a kettőre most odafigyelnénk, és az Úr segítene bennünket, hogyha majd elénk tornyosulnak, vagy éppen ha most tornyosulnak elénk ilyen problémák, akkor tisztában lennénk azzal, hogy Isten egyszer így cselekszik, és máskor pedig úgy cselekszik. Tehát nézzük az első esetben a két vaknak a példáját. Testvérek, ez a két vak, ez a rendkívüli lelkülettel bír itt a Szentírásban. Nagyon jó, hogy rögzítette őket a Szentírás, hogy látjuk az ő esetüket, mert azt figyelhetjük meg az ő történetükben, hogy ez a két vak, ez lát valamit. Olyan valamit lát, amit nagyon-nagyon sokan nem láttak az ő kortársaik közül. És ez pedig azzal a szóval fejezi ki, azzal a jelzővel, ami csak a messiást illethette, hogy Jézus Dávidnak fia, aki a Dávidnak a fia. A Szentírás, az Ószövetség Dávid fiaként jelzi a messiást, aki majd el fog jönni. Nem Salamont, nem Absalont, nem Adoniát, vagy valamelyik más gyermekét Dávidnak, nem ezeket nevezi Dávid fiának, tehát nem szó szerint kell értelmezni, hanem Dávid fiaként jelzi a messiást, aki majd a Dávid leszármazottja lesz. Tehát nem az Ároné, nem a Mózesé, hanem a Dávidé. Dávidnak a vér vonalába fog tartozni a messiás. Úgyhogy az, hogy Dávid fia, azt nem nagyon használták az ószövetségiek senkire. Nem illettek így senkit. Az egy félretett cím. Az a megváltónak a címe, azt nem mondhatjuk másnak. Királyok voltak, proféták voltak. Egyik, másik, harmadik, tizedik, századik, de Dávid fia az csak egy valaki lehet. És az a két vak meglátja, hogy ez, aki most itt jön el előttünk, ez Dávidnak a fia. Ezek látnak. Ezekkel nincs probléma. Az ő szellemük felismerte az ő messiásukat, az ő megváltójukat, így szólítják meg. Ezért is kedves ez a megszólítás az Úr előtt. És elkezdenek neki kiáltani. Elhallgattatják őket a tanítványok. Ne hangoskodjatok, miféle imasz dolog ez? Ordibáltok itt az út mellett. Ti csak vakoldusok vagytok. Maradjatok csendben. A mester halad Jeruzsálembe fontos dolga. Nem szabad zavarni. És ezek nem hagyják annyiban, hanem folytatják a kiabálást még hangosabb. Tehát azt olvassuk, hogy még nagyobb hangon kezdték el kiáltani ugyanazt. Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajta. És mikor elhallgattatják őket, megint Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajta. És nem hajlandóak ezt a segítségű hívást abba hagyni. Na testvérek, ez egy óriási tanulság előttünk. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki keres, az talál. Azt mondja, aki kér, mind kap. És hogy a zörgetőnek megnyitatik. Ezt ő megígérte, ez így van. És egyszerűen az Úr Jézus olyan példázatokat hoz, mint annak az özvegyasszonynak a példázata is, aki embert nem becsült, Istent nem ismert, az a bíró, ő volt ilyen, és az özvegyasszony jön hozzá, hogy szolgáltasson igazságot, az legyint az egész ügyre, hagyjál békén engem. Sok ilyen bíró van, akik bíráskodni nem akarnak éppen. Minden más a fizetés, meg a kényelem, az kell nekik, meg a rang. Csak a dolgukat nem akarják végezni, ez ma is nagyon sok helyen így van. Hát ez is mindent akar, csak bíráskodni nem. És akkor a nyakára jár ez az asszony, és mindig mondja neki, szolgáltas nekem igazságot. Szolgáltas nekem igazságot. Azt mondja az Úr Jézus, azért, mert bíró, azért nem fog eljárni. De mivel már az agyára megy ez az asszony, állandóan a nyakára jár, mindig mondja neki, ezért megadja, amit kérdez az asszony. Azt mondja, halljátok, mondja az Úr Jézus, mit mondva, hamis bíró. Mit csinál hamis bíró? Mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Mi testvérek sokszor szoktuk mondani, hogy hálát adni nem tudunk, csak kérni. Nem adunk elég hálát. Mindig csak ezt adj, Úr Jézus, azt adj, Úr Jézus, így segíts, Úr Jézus, úgy segíts, Úr Jézus, ahelyett, hogy magasztalnánk őt. Szeretném azt is megmondani, kérni sem tudunk, testvér. Egyenesen azt mondja az Úr Jézus a példázataiban, hogy zaklassuk Istent az a mi kéréseinkkel. Ez kedves előtte. Hát ő nem zaklat minket az ő kérésével. Nem kopogtat ránk újból és újból. Nem kérlel minket újból és újból. Nem ilyen kemény és megátalkodott a szívünk. Az ő szíve jóságos, de kérni kell. Kitartóan kell kérni. Állandóan kérni kell. Azt mondja, zörgessetek. Azt mondja, kérjetek. És aki kér, mind kap. Nem azt mondja, a jobbik fele. Azt mondja, mind kap, aki kér. Tehát testvérek, meg kell tanulnunk kérni is. az Urat. Nagyon tanulságos az a példázat, ami hasonló a hamis sáfár példázatához, hogy megy egy ember a barátjához, aki már alszik, lefeküdt. Bezörget az ablakon. Adj nekem kenyeret, mert vendégek jöttek, nincs kenyer. Hagyjál békén, lefeküdtem. Addig zörget, amíg azt mondja, nem azért, mert a barátja, hanem azért, mert a nyakára jár, ki kell az ágyból, odaadja a kenyeret, csak hagyja már végre békén. Nagyon tanulságos az a megtörtént eset, ahogyan a kánaáni asszony kéri Jézust. Hát ez talán a kérelmek ne továbbja, ami ott történik. Olyan sokszor idézem, mert nekem olyan szívbe markoló, hogy szeretné, hogyha a lányát meggyógyítaná, de azt mondja neki az Úr Jézus, hogy a kutyáknak nem adunk kenyeret. Kutyáknak. Még ha ember lennél, de kutya vagy. Hát jó kis lelki gondozói aspektus, igaz? Én ezt mondanám valakinek a testvérek közül, rögtön leváltanak, hogy hívjunk más lelkipásztort. Ez nem egy kedves dolog, de az asszony kérni ment oda, nem megsértődni. Ő akart valamit Jézustól, és ezt eltökélte, és tiszta szívvel akarta, de nagyon erősen, testvére. És az Úr Jézus azt mondja végén, még Izraelbe se láttam ilyen hitet. Hittel kell kérnünk, makacsul. Nem hagyjuk abba az első sikertelen próbálkozásra, hanem megint megyünk, testvére. És kiabál tovább, és kérlel tovább. Már a tanítványok ott is mondják, bocsáss már el, hát utána kiabál. Milyen égő, hogy mi megyünk, ez meg kiabálod, felhívja ránk a figyelmet, szépen megyünk itt egy ilyen vallásos menetbe, ez meg felzaklat itt bennünket. Bocsásd el! Mondd meg neki, hogy elég legyen most már te kutya, elmehetsz! És akkor oda megy ez a kánaáni asszony az Úr Jézus elé, mert az Úr Jézus elmegy, és hogy ne tudjon menni, leborul a lába elé. Hát, ha nem rúg belé. És akkor az Úr Jézus nem rúg belé. És azt mondja, úgy van, Uram. A kutyára mondja. A kutyáknak nem ad. Úgy van, Uram. A kutyáknak nem is üt. De a kutyák is esznek a fiak asztaláról lehulló morzsalékoktól. Én csak egy morzsát kérek. Te nagy király vagy. Én csak egy kutya vagyok. Te nagy király vagy. Én a te asztalod alatt vagyok. És a te asztalodról egy morzsát szeretnék. Ugye milyen keményen bánik néha az Úr velünk, testvére? De mire volt jó ez a kemény bánásmód? Mert nem mindenkivel ilyen kemény az Úr. Valakivel kemény, valakivel nem. Valakivel olykor kemény, máskor nem kemény vele. Ő tudja, kivel, hogy kell bánni. És ez az asszony szívéből így jött fel a hit, hogy nem a megsértődés, nem a visszavágás, nem az ellenkezés, hanem azt mondjuk, úgy van, Uram. Én ilyen vagyok, de te adj egy morzsát. És az Úr Jézus megindítja ez a hit, és így tesz róla bizonyságot, hogy nem láttam Izraelben se ilyen hitet. Ez egy komoly hit. Ez meg tud alászkodni, ez vállalni tudja. Na úgy gondolom, hogy azért az Úr Jézus nem hagyta ennyiben, hogy lekutyázta tulajdonképpen ezt az asszonyt, majd nagy kegyesen távolról meggyógyította a lányát, hanem azt gondolom, hogy amikor az asszony hírét vette, vagy talán még látta is Jézus Krisztust a Golgotán, akkor azért rájött, hogy itt kiszolgál ki, meg hogy is van ez, hogy engem a kutyát, ő az élete árán ment most meg. Úgyhogy nem hagyta annyiban az Úr Jézus, szeretném ezt letisztázni, hogy azokat a lelki sebeket ő nem azért okozta, mert bántani akart, mert ő ez az asszony alá, a kutyák alá alázta magát a Golgota a keresztjén. Tehát ez az asszony kért. És testvérek, nekünk kérni kell. És nem biztos, hogy az Úr Jézus azonnal fog felelni, hanem lehet, hogy majd később fog felelni, lehet, hogy majd sokadjára fog felelni, de felelni fog, és azt mondta, hogy én valahogyan átsegítelek téged a te problémádon. Mindenképpen. De hát nézzük csak meg most a másik igét, hogy mi történik a Pál apostol oldalán. Azt mondja, hogy több is adatott a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön engem. Nagyon érdekes, hogy aki sok-sok sátánt kiűzött, sok-sok ördögöt elzavart, annak a testében Ott van a sátán angyala. Hát, akasztják a hóhért? Vagy mi van itt? Hát Pál nem is veszi könnyen ezt az akadályt, és nem is fogadja rögtön kitörő örömmel, hanem elkezd imádkozni úgy, ahogy tanulta, ahogy az Úr Jézus példázatai tanítanak, ahogyan látta attól a kánaáni asszonytól, hisz ő is ismerte ennek a történetét, ő is elkezd imádkozni. Imádkozik egyszer, hogy vegye el az Úr tőle ezt a tövist. Aztán imádkozik másodjára, hogy vegye el az Úr tőle ezt a tövist. Aztán imádkozik harmadjára, hogy vegye el az Úr ezt a tövist. Nem az a válasz, hogy nem. Nem az a válasz, hogy csend. Nem az a válasz, hogy még imádkozzál még tovább. Négyszer, ötször, hatszor. Az Ószövetségben olvassuk, hogy melyik király. Jóás király volt talán, aki belelőtt a földbe a nyilával háromszor. Mondja neki a próféta, hogy lőj bele a földbe. Belelő a földbe háromszor. Azt mondja, négyszer vagy ötször kellett, vagy ötször vagy hatszor kellett volna belelőjél a földbe. És akkor ötször, hatszor vered meg. A pogányokat így csak háromszor vered meg. Többször kellett volna. Nem az a válasz a Pál apostolnál, hogy többször kéne imádkozz, vagy többet kéne imádkozz, hanem azt mondja, hogy elég. Nem kell többet imádkozzál. Elég néked az én kegyelmem. Pál apostol mondja, de Uram, nekem a lábam fáj. Vagy a fejem, vagy a szemem, vagy ütnek, vagy vernek. Te kegyelmed hatalmas, de nekem fáj a lábam. Azt mondja az Úr, elég néked ez. A láb fájdalomra is. És a Pál azért nem egy könnyen érti meg ezt a dolgot, pedig nem egy kezdő hívőről van szó, hanem egy tapasztalt hívőről van. Csak tapasztalt hívőhöz illő megoldást készít el a számára az Úr. És felüleveli ezen a helyzeten, soha nem veszi el a sátán angyalát tőle. Soha. Egész életében ott gyötri a testét, amíg meg nem hal. Ezt a problémát Isten így oldja meg, hogy felül emeli ezen a problémán, ezen a helyzeten az apostol. De annyira felül, testvérek, hogy már így nyilatkozik. Nagy örömes dicsekszem az én erőtlenségemmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én. Megértettem valamit, örülök! A fáj a lábam, igen, fáj. De dicsekszem, de örvendezek. És aztán folytatta. Gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben, szorongattatásokban, a Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Egy szellemi törvényszerűséget érez meg, és tapasztal meg, és járja át, amikor nekem a gyötri a sátán a testemet, és alázatban tart ezáltal, ez nagyon fontos. Hogy nem egy cél nélküli dolog soha a hívő életében, amikor Isten valami nehézséget bocsát. Soha egyetlen egy esetben nincs ok nélkül, és cél nélkül ez a dolog. Akkor a hatalmas munkát végzett Pál apostol által Isten talán azóta se végzett ilyet senki által. Nincs olyan alázatos lélek, amely kibírná felfúvalkodás nélkül, amit ő véghez vitt. Hogy egyetlen szavára százak, ezrek tértek meg, hogy gyülekezetek sokaságát alapítja, hogy ő indítja az egyházat, a kereszténységet világhódító útjára. Azt mondja, és nem felfúvalkodottságában közli a tényt, én egyedül többet munkálkodtam, mint azok 12-en összesen. Na van egy ilyen ember, és meglegyinti őt ez a sok dicséret, amit mondtam, hogy az alázatot mit támadja egy héttel ezelőtt délelőtt. A dicséretek, a harag, felindultság, a támadások, mind ott vannak az ő életében, és veszítené el a fejét, veszítené el az alázatát, és akkor megérti, amikor imádkozik, hogy vegye el az Úr a fájdalmat, megérti azt, hogy a kijelentések nagysága miatt, hogy el ne bizakodja, tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala. Óriási dolog, ha megértjük, hogy Isten miért bocsátja ránk a nehézségeket, a próbatételeket. Hogy miért nem készít megoldást. És amikor megérti Pál apostol azt, hogy Isten válasza az, hogy nem, nem veszem ezt el tőled. Hogy elég ebből az imádkozásból, hagyd abba. Akkor Pál nem kezd el hisztizni, nem kezd el lázadni, hanem azt mondja, hogy hát akkor abba hagyjuk. Akkor fájjon. De örül, mert valamit meg megértett. Mert valamit munkál benne az Úr. Vacsmanné írja le egy áhítatos könyvében, hogy a kínai folyók nagyon hasznosak lennének hajózásra, mert átszedik az egész országot. Rengeteg folyó van, hegyes, völgyes vidékek, be lehetne hajózni az egész országot, de az a gond a kínai folyókkal, hogy tele vannak nagy sziklákkal, és a hajók ebbe fennakadnak. Azt mondja, két megoldás lehetne. Az egyik, hogy egyenként kidobáljuk ezeket a hatalmas sziklákat a vízből. A másik pedig az, hogy megemeljük a vízszintet. Mert arra mondta Vacsmanné, amiről én eddig beszéltem Pál apostol kapcsán, hogy Isten felül emeli a helyzeten a hívőt. Felül emeli a helyzetet. Megemeli a vízszintet. Mi azt kérjük, Uram, vedd el a kősziklát. És Isten nem elveszi a kősziklát, hanem ad több vizet. És már hajózható is. Azt mondja Pál, Uram, megrontja az örömömet. Olyan sok örömöm volt, de megrontja, hogy fáj valami. Hozzáteszem, sokan arra gondolnak, hogy Pál beteg volt, tehát ez a sátán hangja, hogy gyötörjön engem, ez valamilyen betegség, talán szembetegség, mert a Galatákhoz írt levélben írja Pál, hogy még a szemeteket is kiváltnátok volna testem erőtlenségében, csak hogy nekem segítsetek. Úgyhogy a szemével biztos baj volt az apostolnak, de én úgy gondolom, hogy itt nem erről van szó csupán. Mert utána mondja, üldöztetések nyom, tehát nem betegséget mond, hanem üldöztetéseket. Én azt gondolom, testvérek, Pálnak nem volt olyan terület a testén, ami ne lett volna sebb helyes. Mondja, hogy én az Úr Jézus bélyegeit hordozom az én testemet. Butasága arra gondolni, hogy a Krisztus úgynevezett stigmái jelentek volna meg a kezén, ahol Krisztust átszegezték meg a lábán, ez egy badarság, ez egy babona. A Krisztus bélyege, sebe azt jelenti, hogy ahogyan ő rajta nem volt egy pici hely, ami épp lett volna, az a rettenetes korbácsolás, a tövis korona, a sok gyötrés, pofozás, ütés, be volt dagadva a szeme, kék-zöld volt az egész teste, és vérzett, és át is szögezték, és még dárdát is belenyomtak. Na Pál is így volt. Csak nem 6 órán keresztül, hanem egész szolgálatán keresztül, mert mit mondott neki az Isten? Megmutatom, mennyit kell az én nevemért szenvedni. Mert ő pont ezt csinálta a hívőkkel. Egy íróasztal mögött ült, és amikor arról volt szó, hogy megöljük vagy felmentjük, akkor kipipálta, hogy öljük meg. Börtönbe zárjuk vagy elengedjük, akkor kipipálta, hogy zárjuk börtönbe. Megverjük vagy ne verjük meg, akkor ő oda x-elt egyet, hogy verjük meg. Szavazatával azok mellé állt, akik megverték. Nem ő fogta az ostort, csak esetleg végignézte, hogy jaj, de fájhat neki, de jó megérdemli. Na azt mondja az Úr, megmutatom neked, mennyit kell az én nevemért szenvedni. És ezért imádkozik az apostol, mondja, Uram, már nagyon megmutattam. Nem lehetne alább hagyni ezzel. És akkor Isten belül, értitek testvérek? Belül megnyit egy forrás. Nem azt csinálja Isten. Nem! Nem lehet! Szembe egy kutya! Nem ez a válasza Istennek. Hanem kinyit belül egy forrást, és elárasztja örömmel az apostolt. De ő csak arra figyelt volna, hogy meggyógyulni akarok, nem akarok több verést. Nem vette volna észre a forrást. Isten azt mondja, ne ezzel foglalkozz, ne ezzel a részével, ez kell neked. Mert itt tartalak én téged alázatban. Nézed csak, hogy a másik oldalon mit nyitottam fel előtted. És Pál apostol észreveszi, és örül. Egy sokszor félt holtra vert ember örül. Nem mondja azt, Uram, én annyi verést kaptam, most már verjék a Pétert, meg a Filepet, meg a többieket. Folytatja az útját. Elég neked az én kegyelme. És azt mondta, elég neked. Megemelkedett a víz. viszi. Nem oldja meg a problémáját Pál apostolnak, de mégis megoldja csak másként. Felül emeli ezen a helyzetet. Testvérek, én ezt így fogalmaztam meg magamnak, hogy minden mindegy, csak egy dolog nem mindegy. Egyetlen egy. Mi szeretnénk, ha még nem lenne mindegy, ez sem, meg az sem, meg amaz sem, de nem. Minden mindegy. Minden. Egy dolog pedig nem mindegy. Ezt úgy fogalmazza meg az Úr Jézus nálam sokkal szebben. Egy a szükséges dolog. És Mária ezt a jobb részt választotta, amikor leült és az én igéimet hallgatta. Amikor törekedett az Istennel való kapcsolatra. Ez a lényeg. És azt mondja az Úr Jézus, hogy amikor fenyegetve van a ti ellátásotok, fenyegetve van a jóllatásotok, fenyegetve van a ruhatáratok, akkor ne kérdezgessetek, ja, mit fogok enni? Miben fogok öltözni? Ne kérdezgessétek! Se tőlem, se másoktól. Ez ne legyen előttetek kérdés, hogy miben öltözködtök, hogy mit fogtok enni vagy inni. Ugyanis testvérek, ez nem kérdés. Ez nem szükséges. Azt mondja az Úr Jézus, keressétek először az Isten országát és az ő igazságát. Majd ezek megadatnak nektek. Ráadásként megadatnak nektek. Nektek egy dologgal kell foglalkozni, ha kezdtek megéhezni. Nem kenyérkeresettel, igazságkereséssel, Isten kereséssel kell foglalkozni. Majd Isten ad kenyeret. Megígérte, senkinek nem fog hazudni, közülünk sem. Az igazmondó Isten azt mondta, ha keresitek az én országomat és az én igazságomat, ráadásul, mert megtaláljátok, ha keresitek, de még ráadásul pluszban még kenyeret is kaptok, ételt is kaptok, ruházatot is kaptok, mert tudja, hogy mennyi atyátok, hogy itt a Földön ezek is szükségesek. Olyan jó hírt hallottam, tegnap este ma megerősítette a rokonság többi része, amikor Körösvadányban volt az evangelizáció most karácsonykor, nagyon sokakat meg tudott hívni a Tóth Peti, és tényleg tele volt az imaház vendégekkel, testvérekkel is, vendégekkel is. És éppen odahaza volt a karácsonykor Petinek a nővére és a sógora, és hallgatták ők is az Isten tiszteletet, ott voltak az evangelizáción. Sajnos a nővére nem igen rezonált ezekre a dolgokra, pedig általában a női lélek hamarabb fordul Isten dolgaihoz, ez ilyen történelmi tény. De ez a Lajos, ez az én druszám, ez megérintette az Isten igéje. Ez egy munkanélküli jelenleg. Ezzel a válsággal, ami most van, begyűrűzik, elveszítette a munkahelyét. És nem azt mondja, hogy ha van Isten, akkor miért enged engem ilyen helyzetbe, hanem elkezdi ebben a szükséghelyzetben keresni az Istent. Hát ha ez a következménye annak, hogy elveszítette a munkahelyét, jaj, bárcsak minél többen veszítenének el, ha ez a következménye. A reformátusoknál a háború után volt egy tömeges ébredés. Hát nem azt mondom, hogy Isten adjon háborút, de milyen csodálatosan megvigasztalta Isten a magyar népet. Sokakat. Akkor nyertek örök életet. Keressétek először Isten országát és igazságát. Én nem vagyok egy proféta avakat. De inkább a szellemi törvényszerűségeket mutatja meg nekem Isten a Szentírásból. Majd erre még visszatérünk, de ez a Lajos munkát fog találni. Amint befogadja Krisztust a szívébe. Ezt én most így kijelentettem. Bátorkodtam kijelenteni, de az ige alapján. Meg fogok is érte imádkozni. Imádkozzanak a testvérek is. Uram, a te szabad, hadd valósuljon meg az ő életében. Örök élet szempontjából, e földi élet szempontjából is. Mert a te országodat és igazságodat keresi. Elmehetne lopni is. Ugye? Te hányan csinálják? Naponta több bankrablásról hallunk, igaz? A válság van, nincs más megoldás, lopunk, betörő. Ő is elmehetne, erős nagy darab. Keresi az Isten országát és az igazságát a kecskeméti baptista gyülekezetben. Milyen szép dolog, ma is ott voltak délelőtt. A család, egész családját viszi. Felülemelkedni a helyzeten, a problémán. Hadd hozza két példát a nem olyan régi egyház történelemből. Talán említettem én ezt már, de hadd említsem most még egyszer, mert annyira idevág és annyira példázza azt, amikor Isten nem hallgat meg egy kérést, azt mondja arra, hogy nem, de más oldalról megnyit egy forrás, és csodálatos örömmel tölti be az ő gyermekeit. Felülemeli őket a problémán. Moody a világ egyik legnagyobb evangélistája, aki által tényleg nagyon-nagyon sok ember tér meg, mint az európai, mint az amerikai kontinensen. És megbetegszik a drága kis unokája, egy kislány. És elkezdenek érte imádkozni, hogy Isten gyógyítsa meg. Hát egy hívő család, az egész életük a szolgálat oltárán lobog, nincs olyan bűn, ami miatt ez be kellene következzen, Isten szolgálják, és a gyermek meghal. És egy nagy tusa ezt mind megemészteni, elfogadni, bánnak a betegségét, vagy az üldöztetéseit, a fájdalmait. Hogy miért van Uram, és megy az Istenhez. És akkor Isten ad neki egy megoldást, és akkor leírja ő ezt. Tudunk erről, hogy azt mondja, olyan szép és kedves volt, hogy nem volt közénk való. Isten elhelyezte az ő országába ezt a szépséget és kedvességet. Hudson Taylor, aki hasonlóan az egész életét az oltára tette, és a kínaiak között szolgált, olyan helyekre jutott el Kínában, ahol mások még nem is jártak, fehér ember, a belső kínai missziónak az atya, megalakítója, rengeteg áldozatot hoz. Az egész élete rámegy erre a szolgálatra, erre a misszióra, és neki az édeslánya hal meg ugyanígy egy betegségben. És őt is nagyon megviseli. Ő is leírja az életrajzába, hogy hogy megszenved ezzel, hogy látja aranyos kis fürtjeit, a kacaját, és nincs többé. És őt is Isten felül emeli. Nem hagyja ott a szolgálatot. Nem mondja azt, hogy Uram, csúnyán bántál velem, ha neked ennyi az én szolgálatom, ez a köszönet érte, akkor viszont látásra. Menjen Kínába missziózni, aki akar. Nem ezt mondja. Hanem azt mondja, eljött a kertész, és leszakított egy rózsát. Úgy gondolom, Marx Károllyal ellentétben, hogy ez nem a nép ópiuma. Ez nem egy ilyen sovány vigasz, hogy majd a mennyben találkozunk. Ez a megoldás, hogy a mennyben találkozunk. Ez a lényeg, és erre megy ki a játék. Vajon megrémülsz, hogyha innen átteszem őt az én országomba? Hát megrémültél, de megerősítem a szívedet. És bátorkodhatsz tovább menni, mert megvan ő nálam, és te is ide jössz, és itt találkozunk, és majd még sok kínai is ide fog jutni. Ide a feltámadásnak a helyére. És folytatják a szolgálatot. Moody is folytatja, Hudson Taylor is fordítja, folytatja, és rendületlen erővel tesznek bizonyságot a halált is megtörő bilincseiről Jézus Krisztus erejének. Azt mondja Isten igéje, hogy mindenki elfáll. Még a legkülönbek is elfáradnak. Hát még mi testvérek? Ugye el szoktunk fáradni. Mindannyian a hitünkben is elfáradunk. Testünkben is, hitünkben is elfáradunk. Azt mondja az Ézsaiás könyve, hogy aki az Úrban bízik, azok ereje megújul. Szányra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg. Járnak és nem fáradnak. Elfáradtak, de az Úrban bíznak. Uram, még hozzád kiáltok. Már nincs esély, nincs lehetőség, de hozzád kiáltok. És akkor jön az erő, és akkor Isten elindítja a hívőt. Hát ez megér egy külön igehirdetést, vagy igehirdetés sorozatot, hogy mit jelent járni, futni, szállni. Hadd beszéljek egy kicsit a szállásról. Mikor Isten a hívőnek szárnyakat ad, testvérek. Amikor Isten a hívőt felül emeli. Repül a sas, lenéz, egy hatalmas, megmászhatatlan hegycsúcs van alatta. De ő csak repül tovább. Aztán egy kis idő múlva egy vége láthatatlan, mélységes, halálos szakadék. Letekint, és ő csak repül tovább. Szájra kell nekünk a sasok. És Isten ad ilyet. Ez a hitnek egy érettsége. Mert a vakokról azt olvassuk, azonnal megnyitotta a szemeiket. Igaz, előtte kiabáltak egy kicsit, de azonnal megnyitotta a szemeiket. De van, amikor testvére, a vakok vakok maradnak, a süketek süketek maradnak, a halottak halottak maradnak, a betegek betegek maradnak, hanem valami más történik, felülemeli Isten őket a helyzeten. Úgy kívánom, hogy sok ilyen élményt adjon nekünk Isten, amikor felülemel bennünket ilyen helyzeteken. És nekünk az, amiben más belegebed, az nekünk meg se kotja. Sőt, örülünk testvérek az erőtlenségeknek, mert valahogy a mi erőtlenségünkön keresztül kiárad az Isten ereje. Ez történt Pállal, ez történt Moodyval, Hudson Taylorral. Olyan jó lenne, ha ne velünk is ez történne, hogy szárnyakat kapnánk. Kicsit most az idegen országbeli misszionáriusokról hadd térjek saját házam tájára. Hogy is hívják az Andi bácsit? Keresztény testvér gyülekezet. Ki emlékszik rá? Hirtelen elfelejtettem a nevét. Akinek levágták a lábát cukorbetegség miatt. Van egy igehirdetés sorozat tőle. A keresztény testvér gyülekezet egyik alapítója Magyarországon úgy járt Bibliát árulni, hogy felült egy rozog a kerékpárra, hátára kötött egy nagy batyút, tele volt Bibliával, és akkor jár egyedül városról városra, megállt egy-egy helyen, és árult a Bibliát. Amikor elkopott a bicikli külső, akkor fogott egy rongyot, körültekerte, görcse kötötte, és úgy folytatta egy kis döccenővel. Nem lehetett megállítani. Hát az úr még eszembe, Ungár Aladár. Ismerős a neve többek előtt biztos, csak így nehezen ugrott be. Amikor ő meg kezdett már hajlott korba jutni, akkor cukorbeteg lett, és le kellett vágni először a láb ujjait, majd térbe csonkolták, előbb az egyik, majd a másik lábát, aztán combba vágták az egyik, majd a másik lábát, sok hosszú ideig betegeskedett, betegágyból így halt meg. Amikor mind a két lábát levágták, ezt írta: Isten elvette a lábaimat, de adott helyette szárnyat. Mondhatná valami szkeptikus, hitetlen, nővérke: Andi bácsi, hol a szárnyad, mutasd meg! És nevethetett volna, mert azok a szárnyak, azok nem láthatatlanok, testvérek. Azok itt belül vannak, de ezek igazi szárnyak. Elég néked az én kegyelmem. Testvérek, ha megértjük azt a kegyelmet, milyen mélység ez? Mit adott nekünk Krisztus? Mit hozott el nekünk a mennyből? Hogy lekutyáznak, nincs mit enni, beteg vagyok. Testvérek, ez nem válik problémává, mert ezek felemelnek minket. Milyen nagy, hogy énekeltük, nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad. Akkor is áldott, ha megold egy problémát, és akkor is, ha felülemel egy problémát. Ezt ő dönti el, testvérek. Elveszi azt a tövist, vagy még mélyebbre nyomja. Ez az ő keze. Legyen csak úgy, ahogyan te kívánod. Aztán hadd említsem még meg azt az esetet is, testvérek, amit nem lehet kihagyni ennél a témánál, mert akkor nem teljes igazságot hirdetni. Van a Szentírásban több olyan eset, amikor azt látjuk, hogy Isten nem old meg egy problémát, hanem először azt akarja, hogy a hívő felülemelkedjék a problémát, és amikor felülemelkedett a problémát, akkor megoldja. Megvárja, míg elkezd az ember hinni. Nem azért, hogy lásson és higgyen, hanem először, hogy higgyen, és aztán lásson, mert az egészséges hit így működik. A Tamás hite, a apostol Tamásé, az nem egészségesen működött. Azt mondja, láttál, Tamás, és hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Azok fognak látni. mondják nekem, hogy majd ha kezet fogok az Úr Jézussal, akkor hiszek benne. Pál mondom, ez pont fordítva. Én hiszek benne, és én kezet fogok vele fogni, de te nem. Mert te nem hiszel. Tehát akik hisznek, azok fognak látni. Gondoljunk csak arra, amikor Ábrahám megáldozza Izsákot. Mennyit vár arra a gyermekre? Egész életét végig várja már. Öreg bácsi, 100 éves, amikor megszületik a gyermek. Óvja a széltől is, nagyon szereti, óvja. Azt mondja Isten, áldozd fel nekem a fiadat. Szúrd le, folyjon ki a vére egy oltán. Nagy levegőt vesz Ábrahám, és elindul. És azt olvassuk, mert ez is nem látszik. Nem látszik. De az új szövetség megmondja nekünk. A prófétai szó belelát a szívbe, és azt mondja, hitte Ábrahám, hogyha meg is öli a gyereket, Isten feltámasztja. Volt szárny. És lekötözi a gyereket, és emeli a kést, hogy végezz vele, és akkor Isten angyala szól, Ábrahám, én hol vagyok, engedd el a te fiadat. Most már látom, hogy jobban szeretsz engem, mint a te egyetlen egyedet. Most már ezt én látom. Most már felülemelkedtél a problémát. Most megoldom, elengedheted a gyermeket. Látni akarom a te hitedet. Isten egyébként így van velünk. Látni akarja mi hitünket, és a hitünk megnyilvánulásai, cselekedeteink keresztül látható ez. Aztán ott van Anániás, Misáel és Azáriás, ismertebb nevükön Sidrák, Misák, Abednégó, akiknek le kellett volna borulni egy aranyszobor előtt, Nabukodonozor király építette és megparancsolta, aki nem borul le, azt megöljük, bedobjuk a tüzes kemencébe. Hát, Anániás, Misáel és Azáriás nem borulnak. Nem borulnak. Azt mondja a király, akkor meghaltok. Olyan bátran felel. Tudd meg, ó király, hogy a mi Istenünk meg tud szabadítani a tüzes kemencéből, a te kezedből is meg tud szabadítani, de ha nem tenné is, és ez itt már a szárny, ez már a repülés, ha nem tenné is, mi akkor sem borulunk le a te Istened előtt, csak a mi Istenünk előtt. Ha megöl minket, akkor is őt szeretjük. Akkor is hozzáragaszkodunk. És Isten várta azt a hitvallást, és bedobták őket a tüzes kemencébe, és megmaradtak. Életben maradtak. Aztán még egy utolsó példát hadd hozzak. Amikor Elizeus és a szolgája ott vannak Dótánban, és a szíriai király mondja, hogy honnan tudja mindig a zsidóknak a király, hogy hol fogok betörni. Ha mondják neki, hogy Elizeus megprofétálja, hogy a te seregeid merre mennek a határon. És odaállítja a katonákat az izraeli király, azért nem tudsz betörni. Na, hozzátok el nekem Elizeus, marnék, porrát öröm a csontjai a profét, hogy titokba akarta támadni a zsidókat. Elmegy egy portyázó csapat, 30-40-50 ember, egy kommandó, hogy végeznek Elizeussal, vagy elfogják, és Dótánt körülveszik, Dótán városát. Ott van a próféta a szolgájában. Kimegy a szolga reggel, ásít, kinyitja a szemeit, megtörli. Körülnéz, látja, hogy ott vannak a katonák. Mit mond? Amit mi szoktunk. Jaj, jaj! Édes uram! Jaj, jaj, jaj! Hát itt vannak a katonák, kiabál be, jaj, ott jaj! Ahogy mi szoktuk, úgy csinál. Na azt mondja Elizeus, megnézem én ezt. Kinéz, és akkor széttekint. Testvérek, de nem a szemével lát Elizeus. Hát ezzel semmire nem megyünk. A szolga is csak jajgatni tudott, amikor a szemével nézett. Hanem szányra kell az ő hite, az ő szíve, és egy belső szemmel vizsgálja a dolgokat, és akkor körülnéz, és az ellenséges katonák során felül a hegyek tetején tüzes szekerek vannak, Isten harci népe. Angyalok vannak kivont kardok. Mondja Elizeus, hát mi a probléma, szolgál? Hát jaj, 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 hát mi a probléma, hát itt van az ellenség. Uram, nyisd meg a szemeit. És akkor meglátja ő is, a szolga is, a tüzes szekerek. Semmi nem történik. Vaksággal veri meg az Úr az ellenség. Úgy, mint egy kis csacsit kantáron vezetik el a zsidók seregéhez, Samáriába. Ott megnyílnak a szemei, ők jajgatnak már a szíriaiak. hogy hú, milyen csapdába kerültünk, hogy lettünk ilyen bolondok, hogy jöttünk Elizeus után, hogy nem vertük meg, vagy nem fogtuk el. Először azt akarta az Úr, hogy lássa hitben a sereget, a megoldást. És majd csak azután adta meg a megoldást. Nem előbb megadta a megoldást, és akkor megsimogatta, hogy nem kell félni, Elizeus, látod, én segítek neked. Még ott a bajban látta meg az Isten ujját, az Isten kezét. Ahogy Pál is meglátta a bajban. Elég neked az én kegyelmem, velem van az ő kegyelme. Hát ha fájni kell, fájjon. Ha ütnek, még ütnek. Ha üldöznek, üldöznek. De velem van az Isten kegyelme. Az egy szükséges dolog. Testvérek, minden mindegy. Minden. Egy dolog nem mindegy. Hogy kapcsolatban állsz-e szorosan az Istennel és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ez abszolút nem mindegy. De minden egyéb dolog teljesen mindegy. Mert ettől, az egy dologtól függ. Mózes harmadik könyve elég unalmas olvasmány. Én most vagyok túl rajta. Hát nem mondom, hogy nagy kijelentéseket kaptam. Egy kicsit nehéz volt olvasni, de egyébként jól esett. Van azonban abban egy rész, a 26. utolsó előtti, Mózes harmadik könyve utolsó előtti fejezet. Abban egy óriási alapigazság van, végig leírva. Végig. Ha megtartod ezeket a parancsolatokat, és akkor elkezdi sorolni. Nem fogy ki a gyümölcs, lesz időben eső, rátámadnak ezren, de te egymagad elűzöd őket, nem fog félni a szíved, megáldom az utódaidat, tied lesz a föld, népek lesznek a szolgáid, hát még hosszú az a rész, sorolja, sorolja. Aztán fordít. Ha nem tartod meg, amik ebben a könyvben le vannak írva, egy ellenfél üle, űzel közüled ezret, leszárad a vetemény, jön a szöcske, nem lesz eső, levernek, fogságba visznek, idegen földre kerülsz. Milyen kár, hogy a zsidók életében ez a második profécia teljesedett. Milyen kár lenne a mi életünkben is. Látjátok, testvérek, hogy egy dologtól függ minden? Egyetlen egy dologtól. Kérdezték tőlem is. Na, miből fogtok megélni? Mondom, kegyelemből. Azon nem adnak kenyeret a boltba. Hát mondom, neked nem, de nekem igen. Nekem kegyelemből adnak kenyeret a boltba. Meg kegyelem a munkahely, kegyelem, ami a koponyacsont mögött van, nem azért, mert sok van, azért, mert az Úr adta. Kegyelem a két erős karom, ha meg tudom fogni a munkát, vagy a tollat, vagy a akármit, a fakanalat, ez mind Isten kegyelme. És megtartott bennünket. És mindez idáig megsegített minket az Úr, és ezután is meg fog segíteni. Egy a szükséges dolog, és két kézzel kapaszkodunk bele ebbe a szükséges dologba. És minden ennek a következménye csak. Testvéred, sok problémával kell még nekünk szembesülnünk a hívő életünk során. Most ezt mondom még a legfrissebbeknek is, mert Pál is ezt mondta. Sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bele. Tehát egész friss hívőknek ezt így mondta el. Úgyhogy lesz sok probléma, régiek újaknak is, mindenféle probléma, és lesz majd olyan, amikor az Úrhoz kiáltunk, csak kérlek, hozzá kiáltsunk. Az Úrhoz kiáltunk, és kiveszi a sziklákat a vízből. Azonnal megnyitja majd a szemeinket. Azonnal ad megoldást. Lesznek ilyenek. Lesznek olyanok, testvérek, amikor először meg kell tanulnunk felülemelkedni, nem félni. Mit mond az Úr Jézus annak az apának, aki már a körmét lerágta, hogy jaj, mi lesz az én gyerekemmel, hát ilyen, olyan, amolyan. Azt mondja az Úr, ne félj, csak higgy. Görögben mono, monóba higgy. Tudjuk, vannak most sztereó berendezések, régen csak monók voltak, ami egy hangszóróval rendelkezik, az a mono rádió. Te csak monóba higgyél. Nem kell semmi más emellé, hogy hidd mellé. Csak higgy, ne féljél. Hiszek, Uram, légy segítségű a hitetlenségem. Ezt lehet mondani. Én nagyon sokat elmondom. Hiszek, Uram, légy segítségű a hitetlenségem. Érzem, hogy ez csak egy 50%. Ez csak egy 70%. ez csak egy 95%-os így. Segíts kiboldolni azt az 50-et, azt a 25-öt, azt az 5%-ot még könyörű rajt. És akkor az Úr segíti, akkor 100%-os hitre jutunk, és akkor meglátjuk az Isten szabadítását. Boldog, aki hitt, mondja Isten Máriának, mert boldog, aki hitt, mert beteljesednek azok, amit az Úr végig mond. Felül kell emelkedni a helyzeten, és aztán jön a megoldás, és lesznek olyanok is testvérek, amik nem fognak megoldódni. Lesznek olyan problémák. Isten azt mondja, hogy ez marad. Ez a puttony, ez a tövis, ez a teher, ez maradni fog. De adok neked kegyelmet elhordozni. Hát merjünk akkor majd felülemelkedni és repülni. És letekintünk majd, hogy repülünk a megmászhatatlan sziklákra, az áthághatatlan szakadékokra, és megérkezünk hozzá a célhoz.